Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva a 285. számú dicséretünket énekeljük, a 285. számú dicséretet. A 285. számú dicséretnek nincs saját dallama, hanem a 65. Zsoltár dallamára énekeljük. 65. Zsoltár így kezdődik: a Sionnak hegyén Úristen. De a 285. dicséret, melyet most éneklünk, 3 versével, az első vers így kezdődik: Örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg új esztendő első napján Istennek igéjét, ahogyan megírva találjuk János szerinti evangélium harmadik részében, a 11. verssel kezdődően a 21. versig. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk, megszólítására imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a Jézus Krisztus által, neked köszönjük meg, hogy ez az új esztendő, ha bár egyik nap olyan, mint a másik, mégiscsak emlékeztet bennünket arra, hogy veled lehet újat kezdeni, hiszen te vagy az, aki újjá tudsz teremteni bennünket, újjá születhetünk a te kezedben. Köszönjük, hogy emlékeztethet arra, hogy új lehetőségeket akarsz nekünk adni a veled való járásban, a hitnek a megélésében, hozzád való ragaszkodásban. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy úgy kezdődhet számunkra ez az esztendő, hogy hozzád jövünk, hogy leborulunk előtted, hogy tiszta szívből és teljes erőből kérünk téged, hogy áld meg az előttünk levő időket, kísérj el bennünket, bárhogyan is történjenek dolgaink. De most legelőbb arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, áld meg a te igédet, hadd szólítson meg bennünket, és szóljon hozzánk egyenként és mindannyiunkhoz. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg imádságunkat, Atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 154. dicséretet énekeljük. A 154. dicséret így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, melynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most János evangéliuma 3. részének 16. versét olvasom újra. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Az imádságban úgy imádkoztunk, hogy lehetőséget láthatunk abban, hogy Isten igéjével kezdjük el ezt az esztendőt, és azt is mondtuk, hogy egyik nap olyan, mint a másik. Mégis mi tudjuk, hogy nem minden nap ugyanolyan, nem csak azért, mert minden napnak a maga baja van meg, és hogy nem minden nap olyan, amelyről előre tudjuk, hogy mi fog történni, és vannak különleges idők az életünkben. Ezt úgy értettem most, vagy úgy érthettük, hogy üdvtörténeti szempontból az új év, meg az új év nem bír jelentőséggel. Nem úgy, mint a karácsony, vagy akár még egy az egyházi rend szerint a január 6-a, a vízkereszt napja, és a többi ilyen jellegű ünnepek. És mi is tudjuk, hogy attól, hogy elbúcsúztattuk az új évet, és elkezdjük az új évet, ugyanazok maradtunk, legfeljebb egy nappal idősebbek. Azonban mégis annyira jó volt, hogy ez a mostani ige János evangéliuma harmadik részének az első története így egyszerre egybe kapcsolja ezt a kettőt, hiszen egyetlen történetet ismerünk meg óévi istentiszteleten és az újévi könyörgésen. Hogyha valaki szeretné megnézni, még van rá lehetősége a YouTube-on vagy a Facebookon a tegnapi ige hirdetést, amelyben ennek a történetnek az első feléről van szó. Az első feléről, amelyben Nikodémus, egy farizeus, éjjel megy Jézushoz, és elmondja neki, hogy tudja, hogy Istentől jött tanítóul, és hogy amit tesz, amilyen jeleket tesz, ezt másképp nem tehetné. És Jézus pedig azt mondja neki, hogy újjá kell születnie, és nem érti, hogy miért kellene újjá születni, miért lenne erre szükség, hiszen ő maga ismeri a törvényt, megéli a törvényt, megtartja a törvényt, illetve a lehetőségét sem látja ennek, hiszen vén ember már, hát hogyan születhetne újjá, ez nem történhet meg ebben a formájában. És valahogy úgy fejeztük be, az volt az utolsó mondat, te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Persze választ is kaptunk rá tegnapi nap, hogy egy új helyzetben neki Jézust kellene követnie, és őt kellene felismerni. Ez egy megelőlegezett válasz volt, a mostani igénkben találjuk ezt. A felolvasott ige, a felolvasott textus, János 3.16, talán az egyik legismertebb újszövetségi ige, és a legismertebb, egyik legismertebb bibliai ige. Hogyha csak valakivel egy olyan bibliai idézetet szeretnénk, hogyha megtanulna vagy megtanítatni, ami fontos, érdemes ezt választani, ezt azért illik mindenkinek tudni, ezt az igét illik ismerni. Előlegezi Jézus mindazt, ami történni fog, mert hogy Isten szeretetéről beszél, amely az ő áldozatával fog bekövetkezni. Arról beszél, hogy Isten szerette a világot. Istennel kezdődik minden. Istennel kezdődik ez az esztendő, Istennel kezdődik a rövidebb ige, és hát Istennel kezdődik a János evangéliuma is, mert úgy szerette Isten a világot. Amikor arról beszél Jézus Nikodémus számára, hogy mit is jelent követni Istent, és mit is jelentene az, amit neki tennie kell, akkor Istennel kezdődik, Isten cselekedetével kezdődik. Isten cselekedetével minden ezzel kezdődik, és mindaz, ami egyébként történik, válasz, az csak ennek a következménye. Ezért szeretem, vagy ezért tudom elmondani a gyermekkeresztség kapcsán, hogy milyen szépen kiábrázolja azt, hogy Isten előbb szeret bennünket, mint hogy mi döntenénk róla. Ez egy kicsit bonyolultabb helyzet és történet, most nem is mennék részleteiben bele, de előbb szeret bennünket, nem véletlenül énekeljük, nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Ezt a karácsonyi éneknek a második versét. Isten van legelőbb. Úgy kezdődik a Bibliánk is, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Pedig az Ószövetség igazából, az Ószövetségnek az igazi története, a zsidóságnak a története nem ezzel kezdődik, hanem Ábrahámmal kezdődik. Ugye tudjuk, hogy Isten elhívja Ábrahámot, és aztán utána ígéretet tesz neki, illetve az elhívással együtt teszi az ígéretet, hogy lesz gyermeke, utódai lesznek, nagy nép lesz, és elhívja, hogy őt kövesse, és menjen Kánaánba, amelyet szintén megígér neki. Ezzel kezdődik Izrael története. Amikor Izrael visszaemlékszik, akkor mindig erre emlékszik vissza, hogy Ábrahám, a mi atyánk, akit mi követünk, akitől mi származunk. Ezzel kezdődik az ő történetük, mégis a zsidóság is érezte, nyilván nem véletlenül történt ez, hanem Isten akaratának megfelelően, hogy az Ószövetség, Mózes első könyve mégsem ezzel a történettel kezdődik, hanem azzal kezdődik, hogy Isten megteremti a világot. Mert nem csak az elhívó Isten az, aki ott szerepel, hanem az az Isten, aki mindenek előtt van, amely Istent minden követ és minden csak rá felelés, minden csak válasz az ő hívó szavára, és mindarra, amit teremtett. Isten választ vár az embernek a szavára, akár a teremtésben, akár az elhívásban, akár a megváltásban, de mindig ő van legelől. Ő az, aki elhívja Ábrahámot, ő az, aki megígéri majd Izsákot, hogy az ígéret gyermeke legyen, és több ilyen történet van, ahol látjuk, hogy Isten hogyan gondoskodik előre arról, amit ő eltervezett. Mózesnek a születéstörténete, Mózesnek az élettörténete, ahogyan felkészíti arra a feladatra, amit senki sem sejt, egyedül Isten tud, hogy ő fogja megszabadítani, az ő vezetésével fogja megszabadítani Isten Egyiptomból a zsidó népet. És ugyanígy elhívja Sámuelt, Sámuel születéstörténetét megismerjük. Mindig Isten az, aki előbb van, aki előbb cselekszik, vagy kiválasztja Dávidot, és onnan már tudja Isten, persze, hogy tudja, hogy ne tudná, hogy ennek a történetnek a folytatásaként ott lesz majd Jézus, aki Betlehembe fog megszületni. Minden előtt van Isten, a mi életünk előtt is van. Nem lehet úgy tekinteni rá, mint aki egyenrangú lenne velünk. Ő az, aki megelőzött, ő az, aki előbb szeretett, ő az, aki kiválasztott, ő az, aki elhívott, előttünk van Isten. És ez egy csodálatos dolog, hogy a hívő ember ezt tudja. A hívő ember tudja, hogy Isten talált ránk, és nem nekünk kell keresgélni, kutatni a természetben, meg az emberi gondolkodásban, hogy hogy is van ez az egész világ, és milyennek a törvényszerűsége. Az ember keresi, kutatja, próbál sok mindenre választ találni, néha nem is olyan rossz válaszok születnek, el kell ismerni. Vannak egészen jó válaszok, nem feltétlenül hívő válaszok, de amelyek egybe is tudnak csengeni mindazzal, amit Isten kijelentett vagy megszabott. Azt mondja az ige, úgy szerette Isten a világot. Szerette a világot, azt, amit teremtett, azt, amit alkotott. Ez a szeretet azonban azt jelenti, hogy fontos számára, amit alkotott, de nem jelenti azt, hogy innentől kezdve nem érvényesek az ő törvényei és az ő szabályai. Ez nem azt jelenti, hogy szereti a világot, hogy eltörölt mindent, amit előtte tett. Istennek a szeretete, Istennek a Jézus Krisztusban megjelent szeretetének a nagyságát pont az emeli ki és az mutatja meg, hogy Isten milyen hatalmas, milyen erős, milyen igazságos Isten. És ez a hatalmas, erős, igazságos, mindeneket teremteni tudó, fenntartani tudó Isten milyen irgalmas tud lenni ugyanakkor hozzánk az ő szeretetével. Szerette a világot, ahogyan a teremtésben olvassuk, nekem nagyon tetszik az a fordulat, persze sok minden egyebet is kifejez, de hogy amikor egy-egy szakasza lezárul a teremtésnek, akkor mindig azt olvasok, és látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett, hogy a régi fordításban vala, az jó, vagy az igen jó. Isten szeretettel tekint erre a világra. És aztán utána a hatodik nap megpihen, és akkor pedig azt mondja, hogy tehát megpihen, és csodálja, azt gondolom, hogy ezt a világot, amit teremtett, nem csodálja, hiszen ő alkotta, talán ez egy rossz kifejezés, hanem inkább azt, hogy gyönyörködik benne, gyönyörködik a világban, amit Isten teremtett. Ez nincs így benne a Bibliában, de így képzelem el. Így képzelem el, hiszen mi az ő képmására vagyunk teremtve, és akkor, amikor valamit alkotunk, akkor szeretünk benne gyönyörködni. Hogyha valaki készít egy rajzot, egy festményt, vagy kézimunkázik, akkor szeretünk benne gyönyörködni. Nincs ezzel semmi baj. Azt gondolom, hogy Isten is tud gyönyörködni a világban. Hát az már elég baj, hogy bennünk nem mindig tud úgy gyönyörködni, mint ahogy kellene, de ez benne van a teremtettségben, azt gondolom, ebben a hetedik napban is egy kicsit. Isten szerette a világot. Ez egy fontos dolog, hogy Isten hogyan viszonyul ehhez a világhoz, és hogyan viszonyul ebben a világban mi hozzánk. Isten szeretetével jön ebbe a világban. Szerette Izraelt is. Azért adott neki törvényt, azért emelte ki a népek közül, azért ragaszkodott hozzá. Sőt, bizonyos tekintetben igaz lett Izrael számára, hogy azt bünteti, kit szeret. Hiszen voltak büntetések is, amelyeknek az volt a célja, hogy Izrael megváltozzon, hogy abba hagyja a hűtlenkedést, hogy elforduljon a bálványoktól, hogy a Baál helyett az Úrhoz forduljon. Mindig volt valami célja, emlékeztetője annak, amikor Isten szeretetből büntette meg Izraelt. Azért, mert fontos volt a számára, mert nem engedte el, mert nem volt olyan, hogy magára hagyta volna, hanem meg akarta tartani és meg akarta őrizni. Isten szereti ezt a világot. Ő nem egy kényúr, nem egy olyan valaki, aki valamilyen módon az emberek életét tönkre akarja tenni. Nem egy olyan valaki, aki ne tudna megindulni a mi nyomorúságunkon. Ő szereti ezt a világot. Persze azért a szemléletünket, a pozíciónkat ne veszítsük el, mert könnyen abba a hibába eshetünk, mint a hitetlen emberek. Hitetlen emberek számon kérik Istent. Azt mondják, ha Isten ezt, ilyen jó az Isten, akkor ezt miért engedi meg? Miért van ez? Miért van az? Kedves testvérek, ez a hitetlen embernek a kérdése. A hitetlen embernek a kérdése, mert a hit nem azt jelenti, hogy alkotok magamnak egy Istent, akit majd számon kérhetek, hanem hogy megismerem a Teremtő Istent, akinek a világába akarok lakni és igazodni hozzá. A hit azt jelenti, hogy elismerem, hogy az Isten Isten, nem pedig velem egyenrangú valaki. A hit azt jelenti, hogy én igazodok ő hozzá, és azt jelenti, hogy mind jó, amit Isten tesz. Bizony, sokszor szembe kerülünk a Bibliát olvasva a saját berögződött elképzeléseinkkel. Ezért is fontos, hogy az Isten igéjére figyeljünk. Van egy elképzelésünk Istenről, van egy képünk Istenről, és újra az ige emlékeztet bennünket arra, hogy sokkal többet kell róla tudnunk, akár Jézus életébe is. Ugye itt nemrég olvastuk a templom tisztításnak a történetét. Hát kedves testvérek, amikor megjelenik előttünk Jézus, vajon úgy jelenik meg előttünk, mint aki egy kötéllel zavarja ki az embereket, és borogatja fel az asztalokat, meg a piacot, felfordulást csinál a piacon? Úgy jelenik meg előttünk? Szerintem nem. Nem erre gondolunk. Ez a kép egy kicsit megzavarja azt az elképzelést, amit mi az Úr Jézusról gondolunk. Aki mindent jóvá hagy, aki csak arra tanítana bennünket, nem így van, hogy bármit teszünk, az úgy van jól, és mindenkit és mindent el kell fogadnunk úgy, ahogy van, és olyannak kell szeretni, amilyen éppen, és semmiképpen nem szabad neki elmondani, hogy bizony, amilyen éppen ő, és ahogyan gondolkodik, az olyan, ami Istennek nem tetszik. Mert Isten őszinte szereti őt, és azt szeretné, hogyha megmenekülne a kárhozattól. Szóval igazából látni, jól látni, jól érteni Istent, ez nekünk egy fontos dolog. Az, hogy Isten szerette a világot, az nem azt jelenti, hogy mindent jóvá hagyott. Az nem azt jelenti, hogy mindent, amit mi gondolunk, és amit mi elképzelünk ebben a világban, vagy ami éppen a trend, vagy ami éppen a divat, arra azt mondja, hogy az rendben van. A szereti azt jelenti, hogy meg akarja menteni. A szereti azt jelenti, hogy nem akar bennünket elhagyni. Szerette ezt a világot. És ez a szeretet abban mutatkozik meg, amikor azt mondja, hogy az egyszülött fiát adta. Istennek a szeretete áldozattal járt. Ez a szeretet Jézus Krisztusnak az életébe került, hogy ezt megbizonyítsa. Ez a szeretet nem csak szavakban hangzott el, hanem egy kezdeményező szeretet volt, amelyben megbocsátotta a vétkeinket. De nem úgy bocsátotta meg a vétkeinket, hogy azt mondta, hogy hát most már hagyjuk ezt a dolgot, ne is beszéljünk róla, hanem úgy, hogy Jézus Krisztus elszenvedte a büntetést, ő volt az, aki eleget tett a mi bűneink helyett a büntetésnek, Isten igazságának, és az ő halála, szenvedése és feltámadása által történt meg az, hogy mi örök életet nyerhetünk. Az ő szeretete azt jelenti, hogy Jézus eljött, és Jézus az életét adta értünk. Úgy szerette a világot, úgy szeretett bennünket, olyan fontosak voltunk a számára, hogy egy, nem hagyta, hogy elvesszünk, és nem hagyta azt sem, kettő, hogy álságos módon úgy tűnjön, mintha mindaz, amit Isten tett volna, semmi lenne. Hiszen nekünk Isten dicsőségét és nagyságát kell megismernünk. Egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Olyan fogalmak hangoznak el, amelyek kulcsfontosságúak. Isten Jézus Krisztusban meghozott áldozata, szeretetének a bizonyítéka, és aztán utána ott van, hogy mi ennek a célja. Ennek az a célja, hogy nekünk örök életünk, vagyis üdvösségünk legyen. Elhangzik itt még valami, hogy aki hisz, ő benne. És aztán utána kiderül, hogy ez a hit, ez nem csak arról szól, hogy lehet benne hinni, hanem arról szól, hogy csak a hit által lehetséges az, hogy valakinek örök élete legyen. Amikor azt mondja, aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Vagyis nem arról van szó, hogy az embernek az lenne az alapállapota, hogy ha dönt Jézus mellett, akkor kicsit több lesz az élete. Egyik ismerősöm fogalmazta egyszer úgy, hogy hát a kereszténység, vagy mondjuk az iskolára mondta, az olyan, mint a többi, csak hát még van egy kis plusz hozzá. A mi hitünk az nem ilyen, hogy van egy kis plusz hozzá. Hogy hát de jó, akkor elmehetek valakihez, akkor elmondhatom Istennek a gondjaimat. Mindez igaz, imádkozhatok is hozzá. De valójában nem ezzel kezdődik. Valójában azzal kezdődik, hogy rájövünk arra, hogy az alapállapotunk az, hogy mi nem az üdvösségre születtünk. Nem arról van szó, hogy valaki majd eldönti, hogy ide vagy oda megy, hanem arról van szó, hogy eldöntheti, Isten hívására válaszul, hogy elfogadja tőle az üdvösséget. Az alapállapot az ítélet. Amikor megszületünk, akkor úgy születünk meg, mint akik nem Isten gyermekei. Úgy születünk meg, mint akiknek változásra van szükségük ahhoz, hogy az örök életre eljussunk. Nem olyan régen olvastuk a zsidókhoz írt levelet, ott sok tekintetben és körbe-körbe megérthettük mindezt, hogy alapvetően a törvénynek a következménye az ítélet kell, hogy legyen. A törvénynek a következménye az ítélet kell, hogy legyen, hiszen ha egy törvény mindenkire igaz, ha egy törvény valóságos, ha igazságos, akkor elképzelhetetlen, hogy a bűnt ne büntessék meg. Viszont mi nem tudjuk elhordozni ezt a büntetést, hiszen a bűn zsoldja a halál, ha az embert az Isten megbünteti, akkor az a kárhozat lesz. Ezért Jézus Krisztus az, aki tökéletes ember és tökéletes Isten, aki helyettünk elhordozza ezt a büntetést helyettes áldozatként. És mi pedig részesülhetünk ennek a hozadékában, az eredményében, emiatt a kegyelemben részesülhetünk, mert érvényes lesz ránk ez, amit Isten Jézus Krisztusban elvégzett. Érvényes lesz ránk, és akkor már nem az ítélet vár ránk, hanem már tudjuk, hogy most a kegyelemben vagyunk. Azt mondja az ige, hogy aki hisz, ő benne. De mit jelent a hit? Ez egy olyan kifejezés, amit nem mindenki ugyanúgy ért. Nem mindenki ugyanazt érti alatta. Mit jelent a hit? Hadd hívjam segítségül a Heidelbergi KT-t, mert pont van egy ilyen kérdés benne, hogy mi az igaz hit. Az első részére szeretnék utalni. Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Aztán folytatja, hogy szívbéli bizalom, és hogy nyilván a bűnbocsánatról, az örök életről, az üdvösségről mindezt hinni kell, de én most az első részét szeretném kiemelni, igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében kijelentett. A hit azt jelenti, hogy úgy hiszek, ahogyan azt a Bibliából megtanultam. Hogy azt hiszem, amit ő elmondott. Nem azt, amit én gondolok, vagy amit hozzá gondolok, vagy kitaláltam, vagy mások mondanak, vagy a többség igaznak tart. Az igaz hit az az ismeret, hogy Istennek az akaratát ismerem, és hozzá kell tenni, hogy mivel bízok benne, engedelmes is vagyok, és igyekszem követni Istennek az akaratát. Az igaz hit nem csak arról szól, hogy vannak dolgok, amelyeket el tudok képzelni, hanem arról szól, hogy komolyan veszem Istennek a szavát. Nem csak azt hiszem, hogy Isten létezik, hanem azt hiszem, hogy ő kijelentette az akaratát a Szentírásban. És én azt és úgy akarom hinni. Kedves testvérek, az év elején, és hát azt gondolom, hogy ez nem csak erre az esztendőre vonatkozik, nagyon fontos üzenet az, hogy nem csak arról szól ez az ige, hogy Isten szerette a világot, ezzel kezdődik, meg hogy megszólít bennünket, ezzel kezdődik, ennélkül nincs értelme a következőknek, de a válasz ott van, hogy a hit, hogy aki hinni, hisz ő benne, hogy aki hiszi mindazt, amit Isten kijelentett. Fontos, hogy azt higgyük, fontos, hogy ahhoz ragaszkodjunk, akkor is, hogyha mindenki mást gondol. Nincs jelentősége annak, hogy mások mit hisznek, mit akarnak gondolni. Akárki akármit mond, a mi dolgunk az, hogy azt fogadjuk el, amit Isten kijelentett. Hogy valóban higgyünk Jézus Krisztusban. Azt, amit Isten tanít, azt, amit Isten ránk bíz. Sokféle módon próbálják majd ebben az esztendőben és a következőkben is magyarázni a hitet, a kereszténységet. Legjobban azt tetszik nekem, amikor a hitetlenek akarnak bennünket kiosztani arról, hogy milyen egy igazi keresztjén. Elég vicces történet, de hát vannak, akik jobban tudják, azok meg, akik gyakorolják, azok tudják, hogy bizony ez nem egy könnyű dolog, mármint nem azért nem könnyű dolog, mert örömteli és hálaadásra indító dolog, hanem azért, mert emberek is vagyunk, és el is tudunk bukni, és hogy nem vagyunk tökéletesek, de Isten kegyelméből mégis üdvösséget nyerünk. Szóval az igaz hit az, amely az üdvösségnek a feltétele, hogy hiszünk Jézus Krisztusban. Nem a jó cselekedetek, nem az, hogy mit gondolnak mások. Nem az, hogy valaki más dolgokat tesz, az igaz hit az egyetlen. Aki hisz benne, annak örök élete van, azért küldte el. Ennyi, csupán ennyi szükséges hozzá. Jól hinni, hiszen Jézus Krisztusban kell hinni, nem csak bármit, nem minden hit ugyanolyan, csak a Krisztusban való hit üdvözít, és őszintén úgy, ahogy ő tanított bennünket, ahogyan az igéből megismerjük, úgy kell hinni. Egy fontos dolog is kiderül, nem azt jelenti ez, hogy innentől kezdve mindenkire vonatkozik, csak a hívőkre. Azokra, akik hisznek. Ez nem azt jelenti, hogy mi másokat lenézhetnénk, leszólhatnánk, amennyiben hívők vagyunk, hanem azt jelenti, hogy felelősök vagyunk másokért. Nem azért vagyunk csupán felelősök, hogy őket pátyolgassuk, hanem azért vagyunk felelősök, hogy hallják az evangéliumot. Hogy hallják azt, hogy a bűnökért van bocsánat, hogy Jézus Krisztusban van bűnbocsánat. Mi ezért vagyunk felelősök, nem azért, hogy szépeket mondjunk másoknak. Meg mindenféle modern dolgokat hirdessünk, amelyek hát nagyon erősen kérdőjelesek, hogy van-e köze a Szentíráshoz. A mi dolgunk az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét, Krisztusban nyert megváltásunkat hirdetni. Aki hisz, ő benne. Az el ne vesszen. És ugye itt kerülünk vissza oda, az el ne vesszennél, hogy igazából aki nem hisz, az elveszik. És mindenki elvész, aki nem hisz. Az ne vesszen el. Aki hisz, az megmenekül. Nem mindenki. Reméljük, hogy minél többen. De az evangéliumnak ez a nagy üzenete, hogy van másik lehetőség is. Nem csak a kárhozat van, hanem van bűnbocsánat. Ez a nagy üzenete, hogy van örömhír. Az örömhír pedig az, hogy Isten gyermekei lehetünk. És nekünk ezt kell továbbadnunk. Ezért kezdődik így, azt gondolom, ez a mostani év ezzel az igével, hogy szerette Isten a világot, és hogy hitáltal meg lehet menekülni a kárhozattól és az ítélettől. És nekünk erről a hitről kell bizonyságot tennünk az életünkkel, a szavainkkal, az Istenhez való ragaszkodásunkkal, az ő igéjének a komolyan vételével, hogy valóban elmondhassuk, hogy van megtartó erő, és van Istennek olyan ereje, amely segítségünkre tud lenni, hanem örök élete legyen. Az örök életről szól. Arról, hogy Isten az ő szeretetével, aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök életet ajándékoz. Vagyis üdvösséget ad, bűnbocsánatot és üdvösséget. Visszakapcsolódik ez az örök élet az első emberpárnak a történetéhez. Emlékszünk, ott az hangzik el, hogy Isten azért tiltja el az emberpárt, hogy egyenek a tiltott fa gyümölcséről, mert meg fognak halni, ez a, amit mond nekik. De ez Éva válaszából tudjuk meg, amit a kígyónak mond. És valóban az ember halandó lesz, és a halál bejön ebbe a világba. Isten azonban az örök életet ajándékozza annak, aki hisz benne. És ezek vagyunk mi. Ez a nagy örömhír, hogy van üdvösség, van örök élet. És nem csak, hogy van, hanem a miénk is lehet, hogy hozzátartozhatunk. Mert Isten szeret bennünket, fontosak vagyunk a számára. Minden ember fontos a számára, és minden embert arra hív, hogy megtérjen és éljen. Hogy hagyja el a bűnnek az útjait, és igyekezzen az Isten vezetésével járni az életét. És ennek mi vagyunk a hirdetői ebben a világban. Azok, akik ezt megértettük, és azok, akik ezt komolyan vesszük. A 19. vers mondja el igazából, egy kicsit visszakanyarodik, és reflektálni szeretnék Nikodémus történetére. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. A világosság eljött a világba, ez a világosság maga Jézus Krisztus. Arról beszél az ige, hogyha valaki ismeri Jézus Krisztust, az, aki megismeri a világosságot, az érti meg ezt a világot, az érti meg az emberi természetet, hiszen a magunk és Istennek az ismerete az ige által lehetséges. Azáltal, amit Isten kijelentett, úgy ismerhetjük meg igazán az Urat, úgy ismerhetjük meg igazán saját magunkat is. A világosság eljött a világba, Jézus eljött, emberré lett, bizonyságot tett Istennek az akaratáról, sőt, elvégezte a megváltásnak a művét. Ez a világosság útja, és az ítélet azt jelenti, hogyha őt nem fogadja el valaki. És bizonyos tekintetben ez arra is utal, hogy kevés jónak lenni, kevés a jóra törekedni, kevés betartani a törvényt, kevés arra törekedni csupán, hogy hát ha betartunk dolgokat, és akkor abból majd nyerünk valamit Istennél. Mert amiről szól ez az ige, az az, hogy a Krisztusban való hit lesz a döntő az ember számára. Hiszünk Jézusban, vagy nem hiszünk Jézusban. Hiszünk abban a Jézusban, akit megismertünk az apostoli bizonyságtételből, az evangéliumból, vagy nem hiszünk. Bármivel szembe, bármilyen gondolattal, elképzeléssel szembe tudunk-e ragaszkodni, hogyha szembe kerülne az Isten igéjével, ahhoz, amit Isten tanít nekünk. Kedves testvérek, én hiszem, hogy azért vagyunk itt, mert ez a célunk. Én hiszem, hogy azért vagyunk itt, és azért figyelünk az Isten igéjére, mert őt akarjuk követni. Azt az Istent, aki szeret bennünket, azt az Istent, aki megszabadított bennünket, és aki azt ígérte, hogy minden napon velünk lesz a világ végezetéig. Legyen ebben az esztendőben is, Isten az ő szent lelke által minden napon velünk, tapasztaljuk ezt meg, hívjuk őt és várjuk az életünk minden napján úgy, ahogyan Isten megígérte, hadd éljük meg így. Így legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, énekeljük a már megkezdett 285. számú dicséretünket. A 285. számú dicséretnek a 4. és az 5. verseit. A 4. vers így kezdődik: adj minékünk megújult szívet. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük Istenünk elé a mi könyörgésünket. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ez az esztendő is azzal kezdődhetett, újra rácsodálkozhattunk a te szeretetedre, milyen fontosak vagyunk a számodra, és az életünknek minden pillanatában ott tudsz és ott akarsz lenni. Köszönjük, hogy eléd jöhetünk a kéréseinkkel. Urunk Istenünk, nem tudjuk, hogy mi vár ránk ebben az esztendőben. Nem tudjuk, hogy örömök, bánatok, megpróbáltatások mik következnek majd. Kérünk, hogy bárhogyan is alakul az életünk, te mindig maradj mellettünk. Adj nekünk erőt, és hadd őrizzük meg a hitünket, a hozzád való ragaszkodásunkat. És imádkozunk azért, Urunk, hogy tudjunk az életünkkel, a hitünkkel, a szavainkkal úgy bizonyságot tenni, hogy a te szereteted, hívó szavad, megbocsátó kegyelmed és irgalmad minél többekhez eljuthasson a környezetünkben. Urunk, imádkozunk azért, hogy meg lehessen fékezni azt a járványt, amely megnehezíti, keseríti az életünket. És imádkozunk azért is, hogy tanuljunk abból, ami történt, és hogy lássuk meg, mi az, ami igazán fontos, hol kell kitartani, és mihez kell ragaszkodni. Urunk, imádkozunk az emberi kapcsolatainkért, légy kegyelmes hozzánk, gyógyítsd a sebeket, és építsd azokat a kapcsolatokat, amelyekben élünk. Hadd legyünk ezekben megbocsátóak, a szeretetben kezdeményezőek, mások felé odahajlóak. Kérünk, Urunk, hogy légy kegyelmes mindazokhoz, akik betegségben lesznek, betegségben leszünk ebben az évben. Segítsd azokat, akik elindulnak ebből a világból, és hozzád mennek. Segítsd őket, és állj mellettük, életük minden órájában. És állj azok mellett is, akiknek búcsút kell venniük az ő szeretteiktől ebben az esztendőben. És kérünk ugyanígy, Urunk, hogy légy a mi gyógyítunk, légy a mi hitünknek az erősítője. Imádkozunk, hogy sok öröm legyen ebben az évben. Emberek találjanak egymásra, béküljenek meg. Tapasztaljuk meg az élet áldásait, és tapasztaljuk meg a születésnek az örömét. És hadd legyenek sokan, akik újjá tudnak születni, akik meg tudnak ismerni téged. Urunk, te tarts meg és őrizd meg bennünket családjaink körében, szeretteink körében. Így kérünk a gyülekezetért is. Légy segítségül, hogy ezekben a nehéz időkben is meg tudjunk maradni a szolgálatban, rólad tudjunk szólni. Segíts, hogy újra és újra megújuljunk, felét forduljunk, és örvendezhessünk a te szeretetednek. Imádkozunk református egyházunkért is. Urunk Istenünk, azért könyörgünk, hogy a te igéd szava legyen a döntő, és ahhoz igazodjon minden, ami bizonyságtételünk és a szolgálatunk ebben az országban. Imádkozunk magyar nemzetünkért, határon túliakért és távol élőkért is. Segíts, hogy meg tudjunk maradni, segíts, hogy önmagunkat jobban meg tudjuk ismerni, és hogy merjünk olyan nemzet lenni, amely jól látja a múltját, de büszke is tud lenni mindarra, amely mögöttünk van, és bátran tud előre nézni. Urunk, imádkozunk a vezetőinkért, városrészünk, városunk, országunk, nemzetünk, népünk, és a tágabb világ vezetőiért is. Kérünk, hogy adj bölcsességet. Imádkozunk, hogy legyen béke, legyen békesség. Kérünk, hogy minél kevesebben legyenek azok, akiknek menekülniük kell, akik üldözést szenvednek. Urunk, segíts, hogy enyhüljön a nyomorúság ebben az esztendőben, és ébredjen a reménység. Kérünk, légy kegyelmes hozzánk. Nem is tudjuk elmondani, mennyi mindenre van szükségünk. A mindennapi kenyér mellett, testi, lelki kenyér mellett add meg azt, amit te tudod, hogy szükségünk van, és amire, ami kell nekünk. Kérünk, Urunk Istenünk, tarts meg bennünket, az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg. Amen. Foglaljuk össze imádságunkat, együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy vasárnap, az esztendő első vasárnapján istentiszteletet tartunk itt a templomban, amelyet közvetítünk is. Szeretettel hívok és várok mindenkit erre az alkalomra. Istentiszteletünk végén a záró énekünket énekeljük. Ez a 285. dicséretnek a 6. verse, ezt követően az áldás, s legvégül a himnusz következik. Nemzeti imádságunk, melyet most egy kicsit előre tekintve, az egész esztendőre nézve is imádkozunk, éneklünk majd. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.